alkalommal elveszítette önuralmát. Minden egyes részletet a végletekig védelmezett, amíg a megdönthetetlen tények és bizonyítékok végképp sarokba nem szorították. Akkor aztán teljesen nyugodtan és cinikusan kijelentette, hogy beismeri mindezeket, és előbb is csak azért tagadott, mert rosszul emlékezett vissza rá, vagy azért, mert úgy vélte, ez a körülmény a magánéletéhez tartozik, nincs semmi köze a nyomozáshoz, vagy pedig azért, mert szégyelte beismerni ezt a kellemetlen tényt. Minden egyes kísérletünket, hogy őszinte beszélgetésre bírjuk, s megmagyarázzuk neki perének bonyolultságát és a nyomozás során elfoglalt hibás álláspontját, Dodnyik csupán a nyomozók fortélyos csapdájának minősítette. Azon kívül tudta, hogy Jóska holt testét nem csak, hogy nem találták meg, de soha nem is találják meg, ha ő maga nem akarja, és ezt a körülményt védekezésének sajátságos és legyőzhetetlen betonerődjének tartotta. Éppen ezért nem adta meg magát, hanem gondosan készült az ellencsapásra. Telt múlt az idő, és Golomicovval együtt már szinte teljesen letettünk arról, hogy beismerő vallomást csikarjunk ki Dodnyiktól. Ennek ellenére az általam elvetett magvak bőséges termést hoztak, Golomicov egyre jobban kétségbe vonta saját következtetéseit, benyomásait és feltételezéseit. Én is rajta kaptam már magamat azon, hogy a munkanap forgatagában az állandó telefoncsengetések közepette a nyomozók jelentéstételei közben a mindennapos postabontáskor a mindenféle fajta ügyek bejelentésekor néha engem is meglep a gyötrő kérdés, hát ha Dodnyik nem bűnös. Megvesztegethető gazdickó, és az, hogy börtönben ül, megérdemelt és jogos büntetés. De a gyilkosság vágya még nincs bebizonyítva. Márpedig Jóska mégis eltűnt, és nekünk kötelességünk tisztázni az eltűnés körülményeit. Bármibe kerüljön is, ezt az ügyet be kell fejeznünk. Golomicov tovább folytatta Dodnyik kihallgatásait. Meg kell hagyni, Dodnyik személyében Golomicov okos, nagy akaraterejű és óvatos ellenfélre talált. Másrészt viszont Dodnyik nem hivatásos bűnöző, következésképpen nem volt meg benne a hivatásos bűnöző hidegvére. A váratlan pszichológiai csapás, amelyet akkor mértek rá, amikor már szinte teljes biztonságban érezte magát, mégiscsak részt ütött védelmi vonalán. És a nyomozó feladata most abban állt, hogy ezt a részt tovább szélesítse és mélyítse. Golomicov minden egyes kihallgatáson rendkívül taktikusan, de nagyon határozottan eszébe juttatta Dodnyiknak Jóskát. Megmutatta neki az asszony fényképeit, felolvasta a régi leveleket, felidézte életük egy közös mozzanatát, megismerkedésüket, szerelmük kezdetét és házas életük első hónapjait. Jóska alakja, mint egy láthatatlanul is, jelen volt minden kihallgatáson. Dodnyikot szinte minden egyes alkalommal szembesítették az asszonyal, és ezeket a szembesítéseket Dodnyik végül nem bírta ki. Érezte, hogy lassan nem lesz elég ereje az ellenállásra, és nem bírja tovább a nyomozó pszichológiai rohamait, amelyek fedhetetlenül korrektek, de a maguk módszeres makacságában és következetességében félelmetesek voltak. Dodnyik végül ellentámadásba lendült. Május 29-én délután 2 óra tájban telefonon felhívott a börtönigazgató, és közölte, hogy Dodnyik öngyilkosságot követett el, szemüveges serepeivel felvágta karján az ereket. Előbb azonban panaszos levelet írt s adott át a börtönügyeletesének, hogy küldjék el a párt ellenőrző bizottságához, Skirjakov eltársnak. Dodnyik panaszt emelt ellenem és Golomicov ellen. A börtönigazgató hozzátette, hogy az ügyeletes felügyelő szerencsére észrevette, amikor Dodnyik a földre zuhant a cellájában, nyomban hívta a börtönorvost, aki rögtön első segélyben részesítette Dodnyikot. Tüstént hívattam Golomicovot. Futva igyekeztünk az udvaron álló gépkocsihoz, s közben fél mondatokban beszámoltam neki a börtönigazgató közléséről. Később, amikor már félelmetes gyorsasággal száguldottunk a börtön felé, a legellentétesebb gondolatok és érzések hullámai postromoltak. Mindketten hallgattunk, és bizonyára Golomicov lelkében is éppen olyan vihardult, mint az enyémben. A börtönigazgató mindenről részletesen beszámolt. Dodnyik előző nap papírt és írószert kért, hogy panaszt tehessen a legfelsőbb pártfórumoknál. A törvény értelmében teljesítették kérését. Egész este írt, sőt még másnap délelőtt is. Aztán hívta a börtönügyeletest, és átadta neki a panaszos levelet. Amikor pedig az ügyeletes eltávozott, felvágta erejét. A börtönigazgató hozzátette, hogy az orvosi segítség következtében a veszély elmúlt, és Dodnyik állapota kielégítő. A törvény szerint a nyomozó, ha megkapja a vádlott panaszos levelét, köteles azt továbbítani, így tettem én is, miután elolvastam Dodnyik levelét, s arra kértem a börtönigazgatót, hogy a levelet azonnal továbbítsa a párt ellenőrző bizottságához, ahová címezték. Amikor elolvastam Dodnyik panaszos levelét, nem engedtem újra lenni magamon az ingerültséget, pedig soha életemben nem olvastam dühöttebb, aljasabb és hazugabb panaszos levelet. Dodnyik azt írta Skirjakovnak, hogy élete legszörnyűbb napján fordul hozzá, amikor már nem bírja tovább a rázúduló csapásokat, és szilárdan elszánta magát az öngyilkosságra. Amikor ön, Matvej Fjodorovics, elolvassa ezt a levelet, én már nem leszek az élők sorában. De legalább ez feljogosít arra a reményre, hogy levelemet el fogja olvasni. Nem tudok és nem akarok tovább élni, mert képtelen vagyok bebizonyítani, hogy ártatlan vagyok a legszörnyűbb bűnben, amivel csak vádolhatnak egy embert. Hogy megöltem saját feleségemet, annál kevésbé bírom ezt elviselni, mert forrón szerettem feleségemet, és amikor oly titokzatosan eltűnt, fáradhatatlanul segítettem a nyomozó hatóságoknak a rejtély felderítésében és feleségem felkutatásában. A moszkvai rendőrség több mint fél évig hiába nyomozott, és én voltam olyan naiv, hogy a legfelsőbb ügyészség nyomozási osztályának vezetőjéhez, Sejünnyinhez fordultam, azt remélve, hogy ő majd segít felkutatni feleségemet, ám Sejünnyin képtelen volt megoldani a rejtélyt, és akkor hiúságból, mással nem tudom megmagyarázni a dolgot, a károsultból vádlottat csinált. Ő és bűntársa, Golomicov, bizonyítékokat kezdtek gyűjteni ellenem, megdolgozták a tanúkat, ügyesen átcsoportosították a tényeket, mindenféle pletykát és szemetet gyűjtöttek össze, amelyeknek semmi közük sem volt az ügyhöz, kétségbe vagyok esve, nincs erőm megküzdeni ezzel az önkényeskedéssel, s úgy döntöttem, végzek magammal. Azért írok önnek, hogy Sejünnyin és Golomicov nyerjék el méltó büntetésüket eljárásukért. A továbbiakban Dodnyik diszkréten kitért a festékügyre, megjegyezve, hogy nyomban elismerte a vétkét, amely tökéletes véletlen volt életében és munkájában, és hogy éppen ez a vallomás a őszintesége legfőbb bizonyítéka. Amikor megismerkedtem ezzel az igen érdekes emberi dokumentummal, arra gondoltam, hogy a pártellenőrző bizottságánál igen visszás helyzetbe kerülök, mivel mint kommunista kénytelen leszek megmondani, hogy nem tudom bizonyítani, hogy Igotnyik valóban megölte feleségét, bár egész sor közvetett bizonyíték van erre. És ekkor, mint nyomozói munkám döntő pillanataiban, most is ahhoz folyamodtam, amit a legfontosabbnak tartottam, a pszichológiai kontaktus és bánásmód elméletéhez, amelyel a vádlott lelkében rejtező megmaradt becsületre appelláltam, amely nélkül, mint mindig hittem, hiszem és hinni fogom, a nyomozás elveszíti nemes állami tartalmát. Golomicovval felkerestük Gotnyikot a börtönkórházban. Azzal kezdtem, hogy összeszittem a viselkedése miatt, de nyomban közöltem is vele, hogy levelét továbbítottuk a címzetnek. Nem vetettem szemére, hogy panaszt emelt ellenünk, de megjegyeztem, hogy ez rágalmazás, és ez még sohasem kint nem segített. Őszintén elmondtam azokat az okokat, amelyek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy ő a bűnös. Azt ajánlottam neki, hogy gondolatban legalább egy percre képzelje magát a mi helyünkbe, és mondja meg becsületesen, ő mit tett volna. Gotnyik figyelmesen végighallgatott, és észre lehetett venni, hogy az utóbbi év izgalmai nem múltak el fölötte nyomtalanul. Ezt is megemlítettem neki, és felrajzoltam állapotának pszichológiai képét az elmúlt időszakban, elszörnyedt az elkövetett bűn miatt, rettegett a büntetéstől, feltétlenül el kellett tüntetnie a büntet nyomait, és állandó, szörnyű kényszerűségben élt, hogy mindig, mindenki előtt a szerető férje szerepét játssza, akit összetört szeretett feleségének titokzatos eltűnése. És aztán jött a reménykedés, hogy az ügy végül is zsákutcába fut. Az újabb riadalom a festékügy nyomozásával kapcsolatban, majd az öröm, hogy éppen a festékügy miatt kerül le a napirendről feleségének eltűnése. Aztán az újabb félelem, amikor kiderült, hogy az ügy mégsem került le a napirendről. A bizonyítékok, az állandó tagadás, a bizonyítékok, a hazugság, az újabb bizonyítékok s az újabb hazugságok. Úgy látszott, pontosan rajzoltam fel Gotnyik érzéseit és reményeit, mert tágra nyílt szemekkel hallgatott, elképedve, hogy ilyen őszintén és barátságosan beszélgetek vele, holott csak az imént olvastam el rágalmazó levelét. Hirtelen elsírta magát, majd váratlanul felugrott az ágyról, és fehér kórházi ingét szaggatva, felkiáltott. Igen, én voltam, én öltem meg Jóskát, írják le, hamar írják meg a jegyzőkönyvet, amíg meg nem gondolom magamat. Golomicov egy pohár vizet töltött Gotnyiknak, és odaadta. A férfi fogai a pohár széléhez hoccantak, megivott néhány kortyot, ingét is leöntötte, majd egész testében remegve kiáltozta. Írják, gyorsan írják, mert attól félek, hogy meggondolom, nem lesz hozzá lelki erőm. Félek, félek. Látni és hallani kellett, hogyan kiáltja ezt a szót, félek. Ahhoz, hogy megértsük, valóban mennyire fél ez a szerencsétlen, ostoba, szennyes és üres életű ember, akinek nincs elég lelki ereje, igen, nincs elég lelki ereje, hogy ledobja a lelki ismeretéről töredelmes vallomással a hónapok óta hordozott büntet szörnyű súlyát. Azután kissé megnyugodott, és hozzáfogott a történethez. Voltak éppen ismét elkezdődött a kihallgatás, amely csak abban különbözött az előzőktől, hogy most nem mi lepleztük le Gotnyikot, hanem ő maga mesélt el mindent, amit akart. Csupán nagy ritkán, amikor önkéntelenül is elkanyarodott a lényektől, csak akkor térítettük vissza vallomásának hömpölygő áradatát a kellő mederbe. A vádlott kihallgatásának művészete, úgy vélem, nem csak abból áll, hogy helyesen tegyük fel a kérdéseket, hanem abban, hogy helyesen is kell hallgatnunk a válaszokat. Nem csak kérdezni kell tudni, hanem néha hallgatni is, magunkba fogadva azokat a részleteket, amelyeket a vádlott elmond, és azt, hogy hogyan és miért mondja. 1943-ban vettem feleségül Jóskát. Akkor már régen tetszett nekem. Tetszett nekem, ahogyan nevet, ahogyan jár, ahogyan beszél, ahogy az ajkát festik, ahogy kaszérkodik, tetszett az arca, az alakja, a szeme, a lába, mindene tetszett, nem agasztott akkor különbség, nem is nagyon töprengtem ezen, nyilván lelkem mélyén úgy gondoltam, hogy ezen inkább neki kell törnie a fejét, és nem nekem, aztán rádöbbentem, mennyire nem volt igazam, amikor beleegyezett a házasságba, azon sem töprengtem, miért egyezett bele. Azért, mert szeret, vagy, mert nehezen él gyermekével és öreg anyával, én pedig, úgy vélte, jó partik vagyok, nagyon felvillanyozott, hogy ez a fiatal, csinos, kaszérasszonyi hozzám fog tartozni, és úgy éreztem, ez a boldogság igaz, sohasem éltem szerzetes életet, eléggé kisapongó életmódot folytattam, nagyon szeretem a nőket, és úgy látszik, ők éppen úgy megrontottak engem, mint ahogy én megrontottam őket Jóskával, nagyon boldogan töltöttem az első két hónapot. Mint előre sejtettem, valóban érdekes nő volt, s ez örömmel töltött el, mert, hogy őszintén megmondjam, kéjensz vagyok. Gotnyik ekkor egy pillanatra félbeszakította eléggé simán ömlő elbeszélését, ismét ivott egy kis vizet, majd, mintha valami zavaró gondolatot hessegetne el, folytatta. Igen, őszintén meg kell ezt mondani, máskülönben lehetetlen megmagyarázni a történteket. Két hónap múlva megcsömörödtem. Az ördög vigyen el, új nő kellett volna. Viszont kezdtem Nellygével, ő is csak egy hónapig volt elég. Akkor megismerkedtem Lucia B-vel, és hiszik, nem hiszik, az volt az érzésem, hogy örök életemre kikötök mellette, de két hónap múlva őt is meguntam, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ő is megunt. Igen, két hónap múlva, Jóska ingerlékeny, ideges, veszekedős lett, jeleneteket rendezett, férfi új mi voltomban sértegetett, már terhes volt, és én átkoztam magamat, amiért teherbe esett, mert tudtam, milyen nehéz lesz ott hagyni, de, hogy ott kell hagynom, ehhez semmi kétség nem férhetett, időközben alaposan belegabajottam Nelly és Lucia ügyeibe, volt ott még egy lány, Sura, akiről, úgy látszik, önök semmit sem tudnak, és akkor egyszer, még tavaly kora ősszel, az egyik veszekedés után agyamba villant, hogy meg kell őtörni becsület szavamra, én magam is megrettentem akkor ettől a gondolattól. De egy hét múlva a gondolat ismét eszembe ötlött, s attól kezdve nem hagyott nyugodni, tudják, valahogy fokozatosan megbékültem ezzel az icifici kis gondolattal, és akkor nőni kezdett, nőni, és már a részletek is kibontakoztak. Hogyan üljem meg, hol üljem meg, mivel üljem meg, végül is a gondolat minden részletében átgondolt tervén őt kint laktunk a Bolsevoi nyaralóban. Jól ismertem az Oszejevszkajai állomás és Bolsevo közt elterülő erdőt, úgy döntöttem, hogy Jóskát ebben az erdőben ölöm meg. Megígértem neki, hogy bundát veszek, erről önök tudnak, és elutaztam vele Puskinóba, erről is tudnak, de útközben azt mondtam neki, hogy előbb ki kell ugranunk a nyaralóba, jobban beszögezni az ajtót, erről önök már nem tudnak. Jóloska beleegyezett. Nálam volt az otthonról elhozott kalapás, leszálltunk Koszejevszkaján, és nekivágtunk az erdőnek. Hó még nem volt. Jóloska előn haladt, és zsémbelődni kezdett. Miért szálltunk le az Koszejevszkajai állomáson? Hallgattam.